Második fejezet. Az első hírek és a Vatikán. Csinos kis csapat voltak, mint szemenszedett vitézek, megrázkódtak, mint a mesében szokás. De jó ízűet aludtunk. Aztán körülnéztek, hogy hol vannak a törökök, de azok búbíz egy se volt ott. Jurenics Miklós a király zászlóját kereste, amit tegnap 330 év előtt adott át neki Zrínyi, hogy ki ne adja élve a keziből. A zászló nem volt sehol. A katonák szemeiket dörzsölték. Hát, uram, fia, hát hon vagyunk? A régi roncsolt várse volt ott, amelyből az imént kirohantak. Minden ismeretlennek látszott előttük, csak az almás vize folydogált és locsogott csöndesen, mint azelőtt. Év volt ugyan, mert az éjfél csöndjét választák Gábor arkangyal eltévesztett műveletéhez, de a hold kísérteties fényével megvilágítá a tárgyakat. Nem álltak már ott se a Szolimán sátrai, a várat is kicserélte valami bűbájos tündér egy másik várral. Megfoghatatlan volt az egész. Zrínyi Miklós maga ott állott szótlanul, könnyű bíbordolmányában, fekete kerecsentollas kalpaggal, aranyos markolatú kardjával, úgy, amint kirohant, és nehéz köd borult az agyvelejére. Mi történhetett? Álmodta-e az egész harcot, avagy most álmodik bogóságokat a sírban? 100 aranyat tett a zsebibe és a vár kulcsait. Megtapogatta magát. Híre hanva sincsen se a kulcsoknak, se az aranyoknak. Kilopták a zsivány kontyosok, vagy hogy talán nem is tett be semmit. Talán nem is Zrínyi Miklós ő. De hát, akkor ki? Hé, Alapi! Hol vagy, Alapi? Egy víznapúpos emberke csupa bőr, csupa csont lépett elő páncélingben sisakkal. Mit parancsol Miklós bátyám? Mi történt velünk, te Gáspár? Istennek különös csodatétele. Hogy érted azt? Én azt hiszem, föltámadtunk, uram, és a Józsefát völgyébe vagyunk most. Ostobaság, vágott közbe Gróf Zrínyi, hiszen itt van az almás, ott alant barnálik az újváros, amott meg kéklenek a hegyek. Ha nappal volna legott látnád, hogy szigeten vagyunk, de mégis, hát tűnődve zavartan nézegetett előre-hátra. De hiszen, uram, sokan vannak, akik látták, mikor sebekben összeestél a hídon, és amikor a gonosz Szokoli Mohamed lenyisszantotta a fejedet. Az én fejemet, szólt különös mosolygással, és valami kúsza emlékek torlódtak eléje. Igen, emlékszem Szokolira, beszéltem vele, vagy láttam őt. E percben odalépett közéjük Szecsődi Máté, és leoldotta rettentő széles kardját átnyújtván az Zrínyinek. Uram, én nem tudom, mi lett velem, de annyit tudok, hogy megőrültem, mert itt látom Deák Balázs komám uramat, valamint Botos Pétert, pedig ezelőtt 2 héttel temettük el. Most paroláztak velem. Vegye vissza tőlem nagyságod a vezérséget a gyalogság fölött, mert az én eszem nem tiszta. Szigetvár kapitánya elhárító mozdulatot tett kezével. Csak tartsa meg kegyelmed azt a kardot. Vagyunk itt elegen, babona alatt. Hanem Deák Balázs uramat magam is szeretném látni elevennek, mivel hogy én mondtam fölötte el a mi atyánkot, amikor a sírba tettük. Sarkon fordult Szecsődi Máté, mint a karika, és Daliás könnyed léptekkel elsietett. Mindnyájan összenéztek. Szecsődinek tegnap még össze volt a lába zúzva. Egyik keziben mankóval járta, másikban karddal, most meg úgy lépegett, mint egy zerge. Biztos, hogy valami török boszorkány varázsolta át Zrínyi hadait, összecserélve testeket és lelkeket, eleveneket és holtakat. Istvánfi Pál tudott is mindjárt egy esetet mondani, hogy a pajkos dzsinek valahol Bagdad városába miképpen cseréltek el egy lakodalmas népet egy temetéssel levő gyülekezettel. Istvánfi Pál nagy mesemondó. Te vagy még, de édes dede, hallgatta az Rinyi legkisebbik fia, a Rosenberg lánytól való. De most ott van szegényke, Csehországban. Talán Zrínyi is ő rá gondol, vagy csak a különös helyzeten álmélkodik, amint előtte gomolyognak alvezérei, hadnagyai, katonái fürgén, vidáman, egészségesen. Keresi elméjében az elveszett fonalat. Miért vagyunk mi itt? Hogy jutottunk ide és mi célból? Hiszen a hídon voltunk, a vár égett. Az ágyú bömbölt, roppant füstgomoly volt, a törökök felénk rohantak hancsárral, lándzsákkal, és hát hova lettek egyszerre? Se vér, se halott. A vár se ég. Füstszag nem érzik sehol. Az éjj szél orgona illatot hoz. Minden nyugodt és csendes, csak a kutyák ugatnak lent a városban, és a kakasok kukorékolnak. Szecsődi csak hamar előkerítette az ősz Deák Balást, abban a fekete habitusában, amelyben eltemették, aztán a többieket is, akik az óváros ostrománál kűnszorultak, midőn Zrínyi hirtelen bezáratta a kapukat, és ott őket a törökök felkoncolták. Ehune, nemzetes és vitézlő Mátyás György Vajda uramat, az alhadnagyokat hitták így, 4 darabban találták meg az ellenség elvonulása után. A fejét a Nádasdi bástyánál, az egyik kezét a Rőzséken, az 5. és 6. darabja a 2 lába soha meg se került, azt a szép kordován csizmája miatt hihetőleg magával vitte valami istentelen spáhi, aki restelt sokáig piszmogni a csizmaléhúzással. Na, és most tessék megnézni Mátyás György uram őkegyelmét, olyan 1 darab legény megintelen, hogy a piktor se pingálhatna különbet. Ott volt még a pocakos Basa Péter, a rövidlátó Bosnyák Márton, sőt, minden jó lélek dicséri az urat, amint keresgélni az óváros védelmében elhaltakat és gyűjteni őket maga köré, hát egyszerre csak találkoznak Dandó Ferenccel és a pajkos Radován Diákkal. Legott keresztet vetének magukra ijedtükben. Szent Isten, hát kísértetek! Dadogta vacogó fogakkal Mátyás György, mivel hogy Dandó és Radován már jóval előbb temettetének el szemük láttára még a néhai óvárosi plébános által, elesvén az újvárosban egy portyázás alkalmával. Hát, kegyelmetek nem azok? Kérdé Szecsődi Máté fázékonyan, mereven tekintve Mátyás Györgyre és Basa Péterre. Azok egymásra bámultak, a becsületes őszinte szemeikkel, mintha mondanák, megvan ez a Szecsődi bolondulva. Ha kísértetek volnánk, nem lennénk olyan éhesek és szomjasak, tréfálkozik Basa Péter, mint a toportján férgek. A Radován Diák nyakában egy kulacs lógott, nagy udvariasan oda nyújtott a Basának. Igyék, bátyám uram! Megrázkódott Basa Péter. Hát, dehogy fogadná el egy halottól. Ne incselkedj velem, jó lélek, hanem tér vissza a te uradhoz, teremtődhöz. Hallod-e a kakas kukorékolást az új városom? Radován Diák fölnevetett. Szeretném kitekerni annak a kakasnak a nyakát, és odaadni valami szép menyecskének, hogy sisse meg, mondta Radován Diák, és megsodorta hegyke kis bajuszát. Egy nagy, átláthatatlan káosz volt ez. Mind jobban-jobban gomolygott. Hangos felkiáltások hallatszottak a sürgőforgó táborban. Boszorkányság! Ördöngősség! Vinyói János, a várkáplán, ki maga is elesett az utolsó kirohanáskor, magasra emeli a keresztet és ájtatos, de mégis mindent túlharsogó hangon énekelte. Halleluja! Feltámadának! Mármint ők, mert mindenki azt hitte, hogy ő megvolt. Némelyek térdre ereszkedének, és elkezdtek imádkozni. Bajon János nyakra főre rohant, szinte fellökte Szecsődit. Lassan a testtel, János! Hová szaladsz? Zrínyit keresem, lelkendezett Bajony, valami különöset találtam. Na, ugyan mit? Egy kő oroszlán áll odaát egy oszlopon, és alája olyas valami van írva, hogy Zrínyi Miklós Szigetvár hősi védőjének. A teringettét, vélte Patacsics Péter. Talán az öreg Szokoli Mohamed emberelte meg magát. Szecsődi Máté ellenben csak egyre csóválta nagy fejét, s vakargatta egyik kezivel a tarkóját. Gubó legyek, ha egy szót is értek mindezekből. Ha azt mondják kegyelmetek, hogy nem kísértetek, hát beszéljék el a mi utolsó kirohanásunkat. Basa Péter, Deák Balázs és Dandó Ferenc nagy szemeket veresztettek Szecsődire. Miféle kirohanásról beszél kegyelmed? Hát a szeptember 8-iről, amikor az urunk fölvevé gyémántos horgójú kalpogját, szép aranyos köntösít, és 100 magyar aranyat tett a zsebibe. Aztán kirohant a tarack füstjében, villámló karddal, mint egy kerub. Fogjál magadnak más bolondot a meseidhez, komám, duzzogott Deák Balázs. Ha mikor lesz még szeptember 8-a? Nem érzed az orgona illatot, hékás? A síri szagot érzem rajtatok, felelé Szecsődi ünnepélyesen. Most már világos, hogy vagy a halál után vagyunk mindnyájan, és álmodunk egymásról a föld alatt, vagy hogy főtámadtunk, azt élünk. De akárhogy van is, gyerünk a kapitány elé. Kivált téged kíván sürgősen látni, Deák Balázs komám, mint hogy ő maga imádkozott feletted egy miatyánkot, amikor temettek. Ha már ennyibe van a dolog, hogy csupa egyszőrűek vagyunk, szólt közbe élénken Basa Péter, add ide mégis azt a kulacsot, Radován diák. A szájához emelte szokásos tréfás tósztjával, az Isten éltesse feleségem urát! De a kulacsban nem volt semmi. Hiszen üres, süsd meg! Radován diák kotyogtatta volna, de nem adott hangot, káromkodott is szörnyen. Ennyeno, úgy segélyen megitták előlem a lelkek a más világon. Na, gyerünk, gyerünk a kapitányhoz! De nem kellett menni. Zrínyi bán éppen ott termett kapóra, és meglátván régebben elesett hűharcosait, akiket egyenként megsiratott volt, ekképpen szólott lendületes nemes hévvel. Dicső katonáim, vitézlő magyarok! Akár varázslat, ami velünk történt, akár valamely csodálatos isteni akarat, én nem okoskodom felette. Egy bizonyos, hogy mi itt vagyunk, és a kardjaink az oldalunkon, és hogy a törött nincs itt. Hát keressük meg legelőbb a törököt, a többi magától következik. Utánam, fiúk! Dörgő vivát hangzott, és megindultak a vezér után harci menetben Botyka felé. Felette csodálkozának, hogy az Almáson egy eddig soha nem látott ismeretlen híd volt. Páter Johannes Vinyói égnek emeli a szemeit mondván, Isten támasztál számunkra ezt a hidat. És annyi csoda között valóban ez fel se tűnt. Még az se látszott különösnek, hogy a rekedty és mocsaras vidék száraz volt és porzott. Az a kutya Szokoli Mohamed csónakon vadászott itt kacsákra a múlt héten, morogta Juranics. Magam is láttam a vártoronyból, bizonyítá Csáki György. De voltak még nagyobb meglepetések is. Radován diák egy helyen két fényes vasdorongot látott meg a földön, lehajolt, föl akarta emelni, de nagyon hosszú volt, és rettenetesen odatapadott. Mi a mennykű ez? Gyere csak, te óriás! Ez a vasgyúró Patacsics Péternek szólt, aki olyan virtus cselekedetekben jeleskedett, hogy a Szeli maga kezéből kifacsarta a buzogányt, és a térdén ketté törte vala, aztán a törökökre dobván a darabjait, mint egy gerejt, két janicsárt ütött agyon. Neki ruggaszkodott marha erejével a vasdorongnak, de bízaz neki se mozdult. Restelte szörnyű képen, és elkezdett mellette szaladni, hogy mekkora darab. Hát, amint ment, bent, és a többiek, amint kísérték, sehol se akart vége lenni. Mentek már vagy fél óráig, és még mindig tartott a vasdorong. No, atyafiak, kiáltál Patacsics, mi legyen ez, nem tudom, de hogy nem istentű van, és nem élő embereknek arra mérget veszek. Szecsődi Máté a homlokára ütött, és Zrínyi mellé lépett. Uram, mi mégis a más világon vagyunk. Lelkek vagyunk, uram. Mindegy, felelte Zordonan Zrínyi. Ha lelkek vagyunk is, és a más világot járjuk, hát az se baj. Itt vannak a török lelkek is. Vagy ha nincsenek, áttörünk a Mohamed paradicsomába, és velük folytatjuk tovább a harcot. Sose törődjék az efféle részletekkel, Szecsődi Máté uram. Nem is törődött most Szecsődi, mert új csoda bontakozott ki az ében, mely őt is megdöbbenté. Egy rettenetes szörnyetek közelgett a távolból, óriási sebességgel, prüszkölve és dübörögve, mintha a hétfejű sárkány jönne, és látni lehetett, amint elől egyik csillogó csápját mozgatja. Alaktalan barna tömeg volt, nem hasonlított semmi élő állathoz a világon. Két nagy vörös tűzszeme messzire világított, füstött és szikrákat köbdösött, és egyenesen feléjük tartott. Ráncsátok ki a kardokat! Vezénylett Zrínyi rettenthetetlenül. 200 penge ugrott ki hüvelyéből süvítve, mintha röpülő sassereg suhogna a levegőben. Jézus! Kiálták Zrínyi vitézei. De csodák csodája, nem volt az a reájuk rohanó óriás serettenetes fenevad, és egy ujjal se bántotta őket, egy száguldó város, vagy falu volt, mely füst előtte, füst utána elrohant mellettük. Volt mit beszélniük, amikor felocsúttak, mert csak egy szempillanatig tartott az egész, mindenki nem láthatott mindent. A Radován diák mennyire földre esküdött, hogy az elve mégis élő lény volt, valami irdatlan szörnyeteg, aki eléje volt fogva a házikóknak, melyek vaskerekeken gurultak. Hiszen szeme is volt, hiszen prüszkőt is, hát hogy ne lett volna élőlény? Csáki György ellenben az embereket figyelte meg a házikó kivilágított ablakain át. Hú, de szép asszonyok voltak! Vágott közbe Bajony János, aki egyéb iránt egész világ életében a kötények körül sonfordált. Az asszonyok éppen csak olyanok voltak, mint a mi asszonyaink, magyarázta Csáki, hanem a férfiaknak két orruk volt. Az egyik a rendes helyén, a másik a szájnál nyúlt ki, és égett, és füstölgött. Ne beszélj bolondokat, Gyuri, szólt Alapi. Becsületemre mondom. 100 és 100 megfigyelés pattant ki most. Egyik ezt, a másik azt vette észre, és hületezve hallgatták a tömérdek megfoghatatlant. Cselejtei István ökröket látott az egyik rácsos házikóban, a másikban pedig lovakat. Hát, ha ezek a lovak húzták valahogy a szaladó várost. Áh, ostobaság! Tudnak is a lovak olyan sebesen futni. De hát, ha táltosok voltak. Így mentek, mendegéltek, beszélgetve, tűnődve, találgatva az Zrínyi föltámadt daliái bocska felé. Az ég kelet felől pirkadni kezdett, a kelni készülő napnak bíborbörös leple előre csúszott, és az ég barna folyadékja közé, mintha milliárd csövön át tejet szűrne egy láthatatlan kéz. Virrad, mondá Szecsődi Máté, ez mégis a régi világ? Menjünk, vitézek, barátim. Mintha falut látnék ott a fák mögött. A napra, mely mint a vénszínész most még a maga jelenetét várta a kulisszák mögött, nagy szenzáció várakozott a világgolyó ezen a felén. Sies vén főbusz, fogd be a lovaidat, hamar kantároz, furcsa dolgokat látsz még ma. Délután és az est folyamán különös sürgönyök érkeztek Budapestre a szerkesztőségekhez, de csak egyetlen egy lap, a Nemzet közölte, az is ilyen cím alatt, a megőrült vidéki levelezők. Dombovárról valaki különböző álnevek alatt ma az összes fővárosi lapokhoz azt telegrafálja, hogy Zrínyi Miklós és társai az elmúlt éjjel föltámadtak Szigetvárt és Dombovárra érkeztek, hol is jelenleg az indóházban tartózkodnak és mulatnak mintegy 200-an, régi bársony és bíbor ruháikban és fegyverzetükben, némelyek páncélingben és sisakosan. A városban általános a csodálkozás és érdeklődés. A közönség tolong az indóház körül. Ezt a hóbortos dolgot, mely csak annyit jelenthet, hogy valakinek az esze tisztul, meg se említettük volna, ha egyidejűleg Szigetvárról a következő sürgöny nem érkezik. Itt ma reggel a régi temető némely sírjait nyitva találták, megvizsgálván a nyitott sírokat, azokban koporsó szilánkok igen, de ami rejtélyes és feltűnő, semmi nemű csontok létezése nem volt konstatálható. Világos ebből, hogy a Dombovár és a Szigetvári sürgöny között okozati összefüggés van, és közel fekszik az a feltevés, hogy valami papi babona van készülőben. A magyar állam talán tudja. Egy kis jelentéktelen betűkkel nyomtatott közlemény általában nem volt szenzációra számítva, pedig mégis nagy szenzációt okozott. Mert a Fiume felől érkező vonatok utasai már az éjjel órákban elterjesztették a különös hírt a fővárosban, mely mint a futó tűz terjedett. Reggelre tele volt vele a város, igaz-e, hogy Zrínyi és a hadai feltámadtak. Nevettek rajta, de továbbadták. Szavahihető emberek látták Zrínyit a dombovári indóházban. Szakasztott olyan, aminőnek az arcképéről ismerik, kerek nyomott arc, alacsony homlok, nyírott körszakál. És az alvezérei is mind ott voltak, Alapi, Juranics, Szecsődi, Csáki, meg annyi középkori Dalia. Hiszen persze nem lehet igaz, de sok sajátszerű van benne. Deákul és magyarul beszélnek egymás közt, de milyen magyar nyelv az? Olyan forma, mint a Károli Gáspár bibliája, vagy még ódonabb valamivel. Ezer és ezer apróságot tudtak mondani az utasok felőlük. Bolondság! Felelgettek válvonogatva az okos emberek. Bizonyosan valami színész trupp szökött meg valahonnan, mentékben, jelmezekben, és most bolondítják a világot. Színész trupp. Tehát hol van 200 férfi tagból álló színész trupp a vidéken? Nos, mik tehát, ha nem színészek? A jó Isten tudja. De az eset különös és igen-igen érdekes. Némi kíváncsiságot okozott a dolog, előbb csak kíváncsiságot, hogy ugyan mi lesz ebből, mire növi ki magát. A kíváncsiságból aztán izgatottság keletkezett, amint ez szokás, és az izgatottság nőtt, mint a lavina. A Pester Lloyd esti lapjában már terjedelmes kommuniké jelent meg az esetről. A Dombovári rejtélyes urak cím alatt. Egy szemtanú, aki délelőtt érkezett Budapestre, és színről színre látta az indóházban Zrínyéket, a következőket írja. A magát Zrínyi és társainak valló, mint egy 200 főnyi társaságról a legkalandosabb hírek keringenek. Tény az, hogy az elmúlt estén csak ugyan mint egy 200 magyar díszruhába öltözött kizárólag férfiakból álló társaság vonult be a dombovári indóházba, ahol akkor csak igen kevés vendég volt jelen. Feltűnő volt, hogy a vonat akkor nem érkezett, sem kocsi, tehát gyalog kellett jönniük. Csizmáik, némelyeken sárga csizma volt, porosak voltak. A vendéglős előadása szerint kijelentették, hogy éhesek és szomjasak, bort és ételneműt kértek. A vendéglős és pincérei készséggel szolgáltak a fényes külsejű uraknak, akik teljes fegyverzettel ültek az asztaloknál. E sorok írója éjjel ment keresztül Dombováron, és tanúja volt a jelenetnek, midőn éjjel szállást kértek a vendéglőstől. Ez kijelentette, hogy nincsenek alkalmas helyiségei, hanem bent Dombováron el fogják látni az urakat. Erre a Zrínyinek viselkedő egyén, aki valóban Zrínyinek van maszkírozva, megveregette a vendéglős vállát, és így szólt: köszönöm a vendég szeretetet, atyámfia, melyet tanúsítottál irántunk. Lesz rád gondom a jövendőben. A vendéglős nagy szemeket meresztett, és pénzt kért. Mit gondol az úr? Ha bolondnak néz engem, ennyi úrnak hogy adjak én ingyen enni-inni? Hát, mit tegyek? Kérdé az Zrínyi-féle ember szelíd mosolyjal. Egyenlítse ki a számláját. Fizessen, punktum. A díszruhás alak erre egyik robusztus társához fordult nagy fejcsóválva. Hallottál már ilyet, Patacsics, hogy pénzt kérnek a vendégtől? Na, semmi az. Aztán megint a vendéglőshöz szólt valami fönségesen úrias nyugalommal: pénzem nincs, barátom. A 100 aranyat, amit a zsebembe tettem, kivették a törökök. De ha lesz, hát küldök neked. Isten megáldjon. A vendéglős és a pincérei elkezdtek most lármázni, hogy így úgy ez nem járja, ők addig nem engedik őket távozni a helyiségből, míg nem fizetnek, vagy különben rendőröket hívnak. Mire egy gránátszínmentés tüzes fiatal lovag, akit Csákinak neveztek a többiek, kirántotta a kardját, és azt kérdezte a fekete kalpagostól, Zrínyitől: ne kaszaboljuk le a nyomorultakat? Ne bántsátok, szólt a fekete kalpagos mosolyogva a vendéglős rémületén. Vért könnyelműen nem szabad ontani, hanem majd pénzt kell szerezni, ez az első. Tehát még azt se tudhatom, dadogta a vendéglős fogvacogva, kik az urak. A granátszín mentés megmondta neki: tudd meg, te barom, hogy gróf Zrínyi Miklóssal beszéltél, urával minden földeknek és erdőknek, le egészen Csáktornyáig. A rejtélyes mágnások, kik közül a vonatról leszállt vendégekből, noha sokan leszálltunk, senki sem ismert egyet sem, ami felette gyanús körülmény, ezen jelenet után nagy kard és sarkantyú pengések közt kivonultak az étteremből, otthagyva a kétségbe esett vasúti korcsmárost, kinek mindenét fölették. Ennyit közölt lapunkkal végzi közleményeit a Lloyd, a hiteles szemtanú, ki sajnos a harmadik csengettyű szó miatt nem szerezhetett már több részletet a furcsa urakról. Mi, akik tudjuk a valót, elképzelhetjük, mennyi tapasztalaton és kiábránduláson mehettek keresztül Zrínyék, csak egy nap alatt is. Hogyan kérdezgették, ha emberekkel találkoztak az úton, nem láttak-e török csapatot valamerre? Végre talán azt felelte nekik valami okos ember: bizony az utolsó is kitakarodott innen, uraim. Nincsen már itt közelebb más török, csak a pécsi trafikos boltban. De hát micsoda ország ez akkor? Magyarország. És mikor mentek volna ki a törökök? Lehet annak vagy 300 esztendeje? Erre alkalmasint megkérdezték: hányadik évet írjuk most a Krisztus születése után? Benne leszünk ma holnap az 1900-ban. Hogy csodálkozhattak a marcon a kevévitézek? Hát azóta mindig aludtunk. Mennyi gondolat cikázhatott elméjükben, mennyi összetorlódó érzés szánthatta keresztül kasul a szíveiket. Minden szó, kérdés és válasz új és meglepő fordulatokat lökött fel. 300 esztendeig voltunk a sírban. Azóta elhaltak a feleségeink, gyerekeink, unokáink, talán még a nemzetségünk is kiveszett. Hát, ugyan mit akarhat velünk az Isten? Aztán megint kérdeztek tarkán össze-vissza, ami kinek eszébe jutott. És milyen császár uralkodik most? Ferenc József király. Milyen nemzetségből? A Habsburg-Lotaringiból. És ki mostan a Palatinus? Ó, hát nincsen mostan Palatinus. De ki győzné fantáziával? S mekkora szárnyakat kellene arra ragasztani, nagyobbakat azoknál, amik a Zrínyi címer pajzsán vannak, hogy keresztül röpülje azt az űrt, amit 300 hasított közöttük. Minő apró szálakból, kavicsokból kellett nekik megépíteniük a hidat ezen űr felett. Sok dologra, ami könnyűnek látszik, ki tudja, milyen nehezen jöttek rá. Annyi bizonyosra vehető a Pester Lloyd közléséből, hogy a dombovári indóházban még nem tudtak a 332 esztendő felül, mely álnokul lapul meg a tegnap és a ma között, mert különben nem mondta volna Csáky György, hogy Zrínyi minden földeknek és erdőknek ura le egészen Csáktornyáig. És ha voltak is némi bizonytalanságban, mert kétség kívül abban kellett lenniük, ha már kezdett is kapaszkodni elméjük némely dolgok miatt az igazság felé, szinte kiszámíthatatlan, hogy hány apróság jött közbe, ami visszataszíthatta azt. A vasúti szolgák sapkáinak két szárny egyenesen a Zrínyi címerből való. A vasúti tisztek karszalagjain a két betű a DV drávai vasút. Nem jelenthette előttük a szemüknek megszokott Deus videbitet, a felséges Miksa császár és király jelmondatát. Ami azon túli élményeiket illeti, erről már mindent apróra tud a história. A Pester Lloyd közleménye után az előkelőbb lapok saját külön tudósítói legott útra keltek Dombovárra, részint Szigetvárra, és mindent megírtak, ami azon túl Zrínyékkel történt, sőt még azt is, ami nem történt. Mégpedig, és ebben egyöntetű volt a riporterek nézete, alig fér kétség ahhoz, hogy a vitézek csak ugyan Zerinvári gróf Zrínyi Miklós és társai. A szigetvári sírok nyitva találtattak, és azon felül is gróf Zrínyi személyazonosságát tagadni szinte lehetetlen. A dolog természet fölötti ugyan, de a keresztényeknek megvan ígérve, és ha tetszett 19. századig ezt úgy hirdetni, mint szent és bizonyos dolgot, most időn bekövetkezik belőle egy kis részlet. Frivolság azt mondani, hogy lehetetlen. Vagy méltóztassék elismerni, hogy 1900 esztendeig hazudtak a papok és a szent könyvek, és a hazugságokat minnyájan korpoltálták? Vagy el kell hinni a Zrínyék föltámadását? A Zrínyi ügyből nagy kérdés támadt. Egész hasábok jöttek a lapokban a viselkedésükről. Interjúk, karcolatok, humoros cikkek, amelyek minden lépésükről számot adtak. Sőt, a belügyminiszterhez is sürgöny érkezett a hatóságtól, hogy a magát Zrínyi hadainak nevező érdekszövetkezet, szik, pénzre akarván szert tenni, megtámadta egy porosz eredetű birtokosnak Dombovárhoz közel fekvő kastélyát, és azt fényes nappal ostrom alá fogva a tulajdonostól 400 arany hadisarcot követelt. A megijedt birtokos ki is fizette az összeget, mielőtt a csendőrök megérkeztek volna, akik különben sem mertek a túlnyomó tömeggel szembeszállni. A hatóság erélyes intézkedéseket és katonai erőt kér a rejtélyes portyázó banda megfékezésére. A belügyminiszter, mint rendesen, vadászaton volt és nem intézkedett. És szerencsére, mert az ügy a Zrínyiek javára kezdett dőlni a közvéleményben. Jó az aktákat pihentett. A hírlapi tudósítások amábilisan fogták fel az ostromot, hiszen ez is csak Zrínyi mellett bizonyít. Nincs pénze, tehát szerez nyílta, fényes nappal, a maga módja szerint, középkori metódusban, ahogy a megboldogult Bacsó Tamás tette, vagy Balassa Menyhért. Még a hitetlen Tamások is azt mondták, most kivált, amikor kisült, hogy a megsarcolt, porosz eredetű birtokos zsidó. De bizony mégis a Zrínyi lesz. A papoknak pedig len kapóra jött ez a téma. Nagy dolog az. Itt az alkalom bebizonyítani, hogy mégis van feltámadás. Mert ha a tömeggel egészen el tudják hitetni, hogy van más világ, akkor az nekik hagyja ezt az egyiket, és ő nekik ez is elég. A papok nagy tőkét csináltak az esetből, és méltán. Gyámoltalanság lett volna ki nem használni. És azon felül ráérdemelt egy kis leckére az álnok és kétszínű emberiség, mely nem hisz a maga által hirdetett igazságokba sem, ha ezek valóságosan előlépnek. Hát nem cudarság az? Nem éppen Zrínyiék miatt, de más dolgokért. Hirdetik az egyenlőséget, szabad elvűséget. S ha mutatkozik a két szép tündérből valamelyik, sehogy se akarnak ráismerni. Egy ugyanazon fiókban tartják a hazugságaikat, ahol az igazságaik vannak. Bizony jó lesz egy kis zuhany a nyakukba a szószékről. Nagy körmeneteket és tedeumokat tartottak a templomokban. Néhány püspök pásztorleveleket adott ki az eset alkalmából, melyek megjelentek a lapok hasábjain is, e minden földi hiúságok gyűjtőmedencéjében. Egy szóval a Zrínyi ügy óriási forrongást idézett elő a kedélyekben. Az egész társadalmat felkavarta és átment külföldre is. Az angol és francia nagylapok levelezői útban voltak. A Times hasábos táviratokban röpítette szét a 19. század csodáját a földkerekség minden pontjára. Az emberek nem beszéltek egyébről, csak e feltámadásról, pró és kontra. De a kételkedők serege óráról órára tért vesztett. Amint új események, új színek, új megfigyelések és áramlatok híre egyre valószínűbbé tette az esetet. Minden hírt falánkul fogadtak, és az lázasan lüktetett keresztül Európán. Minden érzés ott vibrált e sajátságos gomolyakban. A vallásosság, a kíváncsiság, a haszonlesés, a gőg. A nemzeti kaszinó határozottan Zrínyiék mellett foglalt állást. Mégiscsak természetesebb, ha a sírokból lépnek ki új főúri alakok, mintsem a Wertheim szekrényekből. A kaszinóba sok tricstracs folyt erről, mint rendesen bombók termettek. Egyéb ebben a sovány talajban úgy se terem. Sapristi, mondá a kis nopcsa, aki mindig az udvar részére gondolkozik. A király jól járt. Ha, mert nem kell a tizedik szobrot megcsináltatnia. És Napcsa vígan dörzsölte a kezét. De a furfangosság is font a színes guzsajáról a maga finom cérnáit. Csalás és szemfényvesztés, hirdették a képviselőházi folyosón az ellenzéki korifeusok. Az egész komédiát Bánfi és Darányi szenírozta a szocializmus ellen. És tényleg gondolkodóba estek a földosztó szocialisták. Mert hát, ez félig se tréfa. Ha csak ugyan kezdenek feltámadni az ősapák, úgy benépesül a föld, hogy egy négyszögöl se jut egyikükre. Mégiscsak jobb lesz az eddigi tulajdonhoz ragaszkodni. S míg forrt a kérdés, tarkán bugyborékoltak fel a különböző nézetek. Herman Otto cikket írt, és hülyéknek nevezte a hívőket. Az akadémiában Czobor Béla értekezést tartott a Zrínyi korabeli ékszerekről és viseletekről. Az akadémia makacs kálvinistái általában tagadták a dolog lehetőségét. Azonban Szász Károly sürgős indítványt tett a gróf Széchenyi István összes levelezéseinek kiadására, amit el is fogadtak. Jele, hogy a dolog mégis szeget ütött a fejükbe. És azon eshetőségre számítva, ha a részleges feltámadás mégis igaz, és amennyiben esetleg folytatása lehetne, és a többi közt Széchenyi István is feltámadna, jó lesz elkerülni a szemrehányást, hogy az akadémia nem akarta a leveleit kiadni. Ellenben a történelmi társulat beható tanácskozás alá vette a dombovári rejtét, és hosszas tanácskozás után egy 4 tagú bizottságot küldött ki a helyszínre Zrínyi és társainak agnoszkálására. Ez kötelességünk, uraim, mondta az elnök, adjunk ez általános káoszban irányt az emberiségnek. A bizottságba Tali Kálmánt, Czobor Bélát, dr. Török Aurélt és dr. Korányi Frigyest jelölte az elnök. Minek oda Korányi? Vetették fel zajosan. Orvos doktor csak a halálozáshoz szükséges, a feltámadásnál fölösleges. Nem kell Korányi, kiáltá Tali, nagy őszbe borult üstökét megrázva. Korányi nem történész. Korányi nem régész. Mind igaz, uraim, vitatkozék az elnök, de tudniok kellene, hogy doktor Korányi csinálta eddig a legnagyobb leistungot a 19. században. Mit? Hol? Tört ki élénken a kíváncsiság. A fraknói Mátyás királyról írt munkájában megállapítá diagnózist, hogy miben halt meg az igazságos király. A látlelet 2 sűrű oldalon oda van csatolva a szöveghez. Tessék megnézni! Fraknói Vilmos, Mátyás király élete 391. lap. Az egész testrész, mondja Korányi, súlyos agymegbetegedésre mutat, melyet rögtöni kezelése miatt gyulladásnak tekinteni nem lehet, hanem agygutaütésnek. Az ilyen bajra való hajlandóság Mátyás királynál már a megelőző évben előforduló ájulásokban mutatkozik, stb. Stb. Aki ilyen messzire ellát a múltba, az bizonyosan ellát közelebbre is. Ez az érvelés meggyőzte a konok történészeket, és szó nélkül vállalták a nagy jelentőségű bizottságba, melyre, mint mondák, az ország szeme néz, Korányit. A bizottság természetesen rögtön Dombovárra utazott, Zrínyékkal érintkezendő, kik a dombováriakat egészen elragadták, úgyhogy szinte a tenyerükön hordták őket. Ünnepélyeket rendeztek tiszteletükre, a hölgyek virágokkal borították el Zrínyit, Radován Deák tegnap jegyet váltott egy ottani bájos leánnyal. A legújabb sürgönyök szerint az elmúlt estén egy vándor színtársulat dísz előadást rendezett számukra Adván Jókaitól a Szigetvári Vértanúkat. Zrínyi unokaöccse Alapi Gáspár társaságában egy páholyban komolyan és figyelmesen hallgatta végig az előadást, és azt jegyezte meg, hogy egy szó se igaz az egészből. De a bizottság, melynek eljárásáról lázas türelmetlenséggel várt a közönség híreket, mert Magyarországon mindent bizottságokkal szeretnének végeztetni, ha lehetne még a lélegzést is, vélvén, hogy tekintélyével végre jobbra vagy balra lendíti a még mindig kétes Zrínyi ügyet a bizottság, mondom, még oda sem érkezett, tehát még nem is nyilatkozhatott, midőn egy távoli országból jött egy hang. Nem is maga a hang, csak e szózatnak a szele. És eldönté világot rázó súlyával a dolgot egyszer s mindenkorra. Egy távirat érkezett Rómából, melyet külön kiadásban közöltek a lapok. A Vatikán lapja, a Piccolo, mai számában közli a pápai enciklika vázlatos tartalmát, melyet a Szent Atya a kereszténységért küzdött gróf Zrínyi Miklós és katonáinak Mária országában, Regnum Marianum, történt csodálatos feltámadásáról kiadott, s melyben ezen részletes feltámadás, mint a mennyei gondviselés egyik előzetes ténye fejtegettetik. Az enciklika bővebben szól arról, hogy ezen feltámadás nem teszi halhatatlanokká az illetőket, hanem csak akképpen lészen értelmezendő, hogy életük fonalát ott veszik föl, ahol azt a keresztény hitért szenvedett hősi halál megszakította. Így például ezen gróf Zrínyi Miklós most 58 éves, és nem 380 éves, és addig fog élni, valamint a társa is, ameddig különben élt volna. Rampolla bíbornok a holnapi nap folyamán fogja az enciklikát kihirdetni. Vlasics miniszter, elolvasván egy rendkívüli kiadásból a római sürgönyt, rögtön leült és a következő levelet írt az Zrínyinek. Dicső hazafi! Tekintettel elfoglaltságomra csak most foghatok tollat, hazafias örömemet tolmácsolandó szerencsés föltámadása mellett. Szívem hangosan dobog az örömtől, és megnyugtató érzést tölt el, hogy már nem csak dogmává, de teljesen valósággá lőn, hogy nem halnak meg, akik a hazának élnek, amihez most már merem hozzátenni, és ha meghalnak, feltámadannak. Legyen meggyőződve méltóságos gróf úr, hogy halálában is tiszteletem kimondhatatlan tárgya volt, és a miniszterségem óta megjelent tankönyvekben és olvasókönyvekben mindenütt ragyognak a méltóságod vitéztettei, buzdításul szolgálván a tanuló ifjúságnak. Üdvözlöm önt, és kérem az isteni gondviselést, mely a sírokból vezette fel önt és igen tisztelt társait, hogy hazánk és nemzetünk javára engedje önöket friss egészségben sok új és nagy tetteket fűzni az eddigiekhez. Kelt, stb. Vlasics.